utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága Csövike hallgatók, és már is folytatjuk. Ma még egy kicsit borongósabb az időjárás, de aztán jön a jó idő.
Támogass meg.
És jött egy nagyon jó SMS 7 óra 10-kor. Most hallgatom ezt a rádió műsort először, mit lehet róla tudni, kik vagytok. Smiley minden nélkül.
Igen, rövid bemutatkozás. Sebestyén
Balázs, Vadó János és Rákóczi Ferenc vagyunk, és nagyon örülünk az új hallgatóknak. Köszönjük szépen.
Van, 14 éve így együtt, lassan,
nagyon örülünk, és köszönjük a kérdést.
Ha adtok egy pici időt. 1970. május 17-én születtem az István kórházban, a Nagyvárad téren, de valójában Lőrinci vagyok, viszont Lőrincen nincsen kor. Ja, most erre nincs idő.
Igen, erre most nincs idő, de nagyon, nagyon
idő van, érdek nincs.
Én szeretem azért kicsit különlegesebb, teljesen váratlan, már-már szinte másnak szóló SMS-eket. Most hallgatom ezt a rendben, és először mit lehet rólatok tudni, kik vagytok.
Köszönjük szépen. Csomó izgalmas rovatunk, a legjobb SMS díjazzuk 10 órakor.
Jó lenne megint, hogy honnan jöttél, ki vagy, egy kicsit magadról, és hogy mi is jobban megismerjük. Minden hallgatót már te ismerünk név szerint, hát mint egy nagy család mi olyanok vagyunk.
Így van. Rám kereshetsz egyébként a neten, Vadó János Pigmeus, enter.
Igen, erről majd beszéljünk, a Vadó János Pigmeusról, mert ez fölbukkant a Google keresések között, igen. Na, azt nézem, hogy vannak-e közlekedési híreink, de nagyon nincsenek, időjárásunk.
Az borongós a mai napon, narancssárga vagy citromriasztás.
Hát a narancssárga az azért már 12 éve, nem? Hát
igen. De hétvégére már
az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu.
Anikónak, hogy nő a pocakja, nézzetek
a nem. Simogatja is.
És ott van Brian May. Ja nem.
Ja tényleg, te helyes. Annyira rendben van egyébként. Milyen szépen áll rajta ez a kis kosztály.
Hát de mit csinál itt Brian May?
Gitárja?
Ja nem, ő nem Brian May, ő egy hölgy, és nyilatkozik a reggeliben. Pillanat, ránéztem a hajszerkezetére, mondom, hogy sem Brian May a reggeliben. Nem, nézd meg. Egy bongyor, őszhajú. Hát én nagyon észjelentős Brian May. Nem tudom, jót hiány okozhat problémát. Hát persze, majd ha lőnek az oroszok, akkor már lesz jót hiány.
Jön a atom,
akkor meg már állhatsz-e a farmasziba sorba az utcán, ha nincsen jódod, baroljon a villanás.
Mekkora kulcs van a nyakába?
Ha már.
Lélek. Mit nyithat?
Ha már oroszok, ugye, foglalkozunk egy kicsit a gázkérdéssel, gyerekek. Hát ez egy érdekes dolog, mindenki érintett benne, ugye mi néha-néha kicsit így gazdaságilag, külpolitikailag így kitekintünk, és hát most azért a külpolitikai történések okot adnak arra, hogy néha ezzel is foglalkozzunk. Ugye a tegnapi bejelentések alapján indítjuk el a mai kis témánkat, viszont a Gazprom leállítsa, ugye, Lengyelországba és Bulgáriába irányuló orosz gázszállításokat. Ez ma be is következett egyébként, a bulgárok ugye azt állítják, hogy az áprilisi gázszállításokat már teljesen kifizették, tehát szerződést követnek el a Gazpromék, szerződésszegést követnek el, és Varsó pedig döngeti a mellét, és azt mondja, hogy boldogulunk mi orosz gáz nélkül is. Igazuk is van, egyébként gáztározóik maxon, és megvan az alternatív forrás, tehát ők azért egy kicsit könnyebben keménykednek. Akinek van lehetősége, keménykedik, akinek nincs lehetősége, most próbál rubelben fizetni. Az Európai Unió az ugye zsarolást említ, és hogy nem lehetne rubelben fizetni, miközben tegnap már jöttek a hírek, hogy igen, sokan vállalják egyébként, hogy rubelben fizetnek.
Mert egyszerűen kiszolgáltatott helyzetben vannak, tehát nem tudnak máshonnan gáz szerezni.
Igen, 10 már ugye nyitottak Gazprom számlát a Gazprom banknál, és 4 már rubelben fizettek az oroszoknak. Egyébként csak egy érdekes adat, ami egészen megdöbbentő, hogy a háború óta mekkora nyereséget húzott be ugye Moszkva a gázpénzekből. 44 milliárd euróért adott el gázt, olajat, hiszen ez az Európai Unió országainak a háború kezdete óta, és ez a 44 milliárd, ez majdnem kétszerese a szokásos bevételnek, ami tavaly ugyanilyenkor nagyjából havi 12 milliárd forint volt. És ugye nagyjából ugye 2 hónapja tart ez a dolog, tehát a 24-hez képest a 44 az majdnem a duplája, amit ők beszedtek az oroszok. A szankciók azok nem feltétlenül működnek. Éves szinten 140 milliárd dollárna erre teszik nagyjából. És itt vannak az összegek, hogy ki mennyit fizet. Az elmúlt 2 hónapban Németország 9 milliárd eurót fizetett, Olaszország, Hollandia 6,8 milliárd, illetve 6 milliárd, amennyit fizetünk, és aztán a kisebb országok mennyi? Bődületes pénz. A rubel az egekben...
Mennyi az éves? 100?
Az éves az nagyjából 140 milliárd.
És de, akkor ez most dupla lesz.
De ez valószínűleg lehet, hogy megduplázódik, igen, az elszálló árak miatt. Tehát, hogy közben ez egy érdekes dolog, hogy mi történik. Úgyhogy mindjárt hívjuk a mi gázipari elemzőnket, és megkérdezik, hogy mire lehet számítani. Ugye Magyarország is nagyban függ azért az orosz gáztól, hát Lengyelország könnyen igen, döngeti a mellét, nekik azért ugye megvan az alternatív forrásuk, vagy az alternatív lehetőségük. Ugye erről beszéltünk a hírek előtt, ők Norvégiából fognak majd a balti vezetéken keresztül gáz szállítani. A bulgárok már recsegnek egy kicsit, nekik azért ez még úgy nincs kiépítve.
De Norvégia örül a lehetőségnek.
Hát Norvégia meg rommá keresi majd magát, igen. Norvégia rommá keresi majd magát, ha ez valóban létrejön, és összeköti ez a balti csővezeték a norvég gázmezőkkel, akkor a norvégok így fognak tapsolni.
Persze, köszönjük szépen. Már könnyen átviszed Németországba, nem? Hát már könnyen, ez nyilván idézőjeles, tehát a németeknek is lehet ugye a Norvégia hát egy alternatív megoldás.
Kérdés az, hogy Norvégia, a norvég gázipar fel van-e készülve arra, hogy egy ekkora túlkeresletet kiszolgáljon, tehát azért ott is van egy kitermelési kapacitás, vagy ők lehet, hogy nincsenek erre fel, de majd a szakértőnk elmondja, hogy most ugye egyszer Norvégia el tudná látni azokat az országokat, akik lemondanak vagy ilyen vagy olyanokból az orosz gázról. Ezt nem lehet tudni azért.
Igen, de érdekes. Hát ez a úgynevezett tényleg balti csővezeték. Ez nem tudom, hogy létezik-e, vagy ez egy megvalósulandó projekt, de elvileg ez ősztől már fújja magából a gázt, úgyhogy a lengyelek azért tudnak egy kicsit keménykedni. Na mindjárt megkérdezünk mindent, Pleczel Tamás, az Erste Olaj és Gázipari elemzőjét van velünk. Hello Tamás, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt, ciao.
Szia!
Na, hát most azért úgy élmény gázipari elemzőnek lenni, nem? Naponta történnek.
Van
mit elemezni. Naponta történnek fontos dolgok.
Hát nem unatkozom. Az biztos, hogy vannak fejlemények, vannak érdekességek. Szokták mondani, hogy ugye pár perc alatt, vagy pár nap alatt történik több évnyi történelem most, úgyhogy ezt éljük meg mi is ezen a piacon.
Igen, ez nagyjából igaz, ez a szám, hogy nagyjából 10 európai gázvállalat már számlát nyitott a Gazprom banknál, és 4-en már jelezték, hogy oké, értjük a lengyel gázelzárást, hajlandóak vagyunk rubelben fizetni Oroszországnak a földgázért.
Hát én azt gondolom, hogy ez egy orosz hír, és ennek megfelelően kell kezelni a dolgot. Nem vagyok ebben biztos, hogy ez valóban így van. De
ezt a Bloomberg írja egyébként.
Igen, de orosz forrásokra hivatkozik, tehát ugye most hogy tudjuk leerőrőzni, hogy a Gazprom banknál valóban ennyi számla nyílt meg. Nem hiszem, hogy ez a leglényegesebb kérdés egyébként. Tehát ez inkább egyfajta technikai kérdés, hogy hogyan számolunk el. Ezt inkább valami fajta kázusbelinek használják az oroszok arra, hogy zsarolják tulajdonképpen a vevőiket. Én nem hiszem, hogy ez a leglényegesebb pont.
Uh-huh. Mit tartasz fontosnak ebben a dologban?
Hát az, hogy valójában szállítanak-e, valójában hajlandóak-e azokat a hosszú távú szerződéseket teljesíteni, amelyeket egyébként az elmúlt 10-20 évben kötöttek, és amit egyébként az elmúlt 60 évben soha nem szektek meg az oroszok, még a Szovjetunió idejében sem.
Hát abban az esetben, ha fizetnek a vásárló országok Oroszországnak, nem lesz érdeke elzárni a gázt, vagy igen, a további szankciók esetében? Hát azért pénzügyileg egy nagyon nagy érvágás Oroszországnak.
Igen, racionálisan ezt gondolnánk, de most nagyon egyfajta irracionális logika van a piacon. Tehát azt gondolják az oroszok, hogy ők ezzel a lépéssel visszavághatnak felénk. Azt gondolják, hogy ezzel rákényszerítik mondjuk Európát, hogy visszavonja a szankciókat. Én nem látom ezt. Tehát én pont azt látom, hogy tegnapi kommentárok Németországból azok azt mondták, hogy ha az oroszok keménykednek, akkor még több páncélost küldünk Ukrajnába. Tehát inkább egyfajta ilyen keménykedés irányába megy tovább az ügy.
Most Bulgária esetében felmerült, ugye, hogy ők szerződésszegéssel fogják vádolni az oroszokat. Van a kezükben a jogi eszközökön kívül valami, amivel rákényszerítették az oroszokat arra, hogy újra küldjenek gázt, vagy pedig kifizessék a kárt?
Hát ugye annyi eszköz van a kezükben, hogy a török áramlat gázvezeték az gyakorlatilag Bulgárián keresztül éri el Európát, tehát Szerbiát és Magyarországot. Így azt mondhatják a bulgárok, hogy rajtuk keresztül menő gáznak egy részét ők elveszik, mert hogy ez egyébként jogosan nekik jár. Tehát ilyen eszköz azért van a kezükben. Nem egy egyszerű dolog ez, de itt mindenki függ mindenkitől. Tehát ha Bulgária ezt a gázt elveszi, akkor a későbbi vevők, tehát Szerbia, Magyarország, illetve a tőlünk még nyugatabbra lévő vevők lesznek azok, akik kevesebb gázhoz jutnak.
Oké, de az oroszok ilyenkor fölemelik a kezüket, hogy kedves Magyarország, mi annyi gázt tettünk a csőbe, amennyit ti megvettetek, a bulgárok ellopták. És akkor nekünk nincs gázunk?
Hát erre leszek én is kíváncsi, hogy ezt hogyan fogják az oroszok kezelni. Ugye elméletileg Ukrajnán keresztül növelhetik a kapacitásokat, de pont azzal, hogy Bulgáriával szemben keménykednek, pont azt az ukrán utat erősítik, amit egyébként az oroszok az elmúlt 15 évben el akartak kerülni, és ezzel növelik mondjuk az ukrán tranzitbevételt. Tehát itt azért egy ilyen rókafugta csuka van, mindenki mindenkitől függ.
Hát meg háborúban állak Ukrajnával, tehát az
igen, az ukrán azért egy használni. És most ugye Lengyelország könnyen keménykedik, mert ő ugye azt mondja, hogy nekem egyrészt a gáztározóim fel vannak töltve, mondjuk 70-75%-ban, kettő ugye ott van majd, vagy ott lesz, nem tudom, üzembe helyezték ezt, talán sem biztos, hogy ez a balti csővezetéket, ami ugye a Norvégiából akar majd nekik gázt szállítani. Ez már üzemben van, vagy ezt ősszel akarják üzembe helyezni?
Hát tervek szerint októberben lesz az üzemben, és nagyon sietnek, hogy ezt időre befejezzék, tehát ennek azért van jó esélye. Hozzáteszem, hogy azért Lengyelország helyzete sem teljesen megnyugtató. Ez a magas tárolói töltöttség egy jóval kisebb tárolói kapacitásra értendő fogyasztáshoz képest, mint mondjuk Magyarország. Másrészt ugye Norvégia az egyik legfontosabb európai gázszállító, tehát hogyha ők megveszik a norvég gázt, akkor az a norvég gáz valakinek nem jut Európába, tehát az a hiány ettől függetlenül ugyanúgy fennmarad. Én azt gondolom, hogy nekik azért szükségük lenne még idén az orosz beszállításra. Ugye október 1-én járt volna le ez a szerződés.
Igen, ők azt mondták, hogy le is akartak addigra válni egyébként az oroszoktól, tehát hogy nekik ez nem fájnira. Drágában fogják venni a norvég gázt, mint az orosz gázt a lengyelek?
Nem feltétlenül, ugyanis egy egységes európai piac van, ellenben az, hogy az oroszok így folyamatosan zsarolnak ezzel a potenciállal, azért ez hajtja fölfelé az európai gázárakat. Tehát átvitt értelemben azért a lengyelek is kénytelenek többet fizetni ezért.
Norvégiának lenne kapacitása arra, hogy ellássa azokat az országokat, ahol megszűnik az orosz gázellátás?
Sajnos nem. Tehát a rossz hír az az, hogy Európának nagyon komoly függése van az orosz gáztól. Ugye 40%-a az orosz gáz aránya az európai gázfogyasztásban. Ez egy akkora szám, hogy ez évi 155 milliárd köbméter, képzeljétek el. Tehát ez egy hatalmas mennyiség, ezt nem lehet gyorsan pótolni. Tehát ez legalább egy 3, de inkább egy 5-6 év kell ahhoz, hogy ezt más forrásból behozza Európa.
Most azt mondják egyébként itt mindenféle gazdasági előrejelzések, hogy ez a fajta gázhelyzet romlása, ez elképesztő méretű gazdasági lassulást, inflációt, és mindenféle hát növekedés, csökkenést idézne elő, akár a gazdagabb Európai Uniós országokban, akár mondjuk Németországban is. Tehát, hogy ez igazából senki nem nyer ezen a helyzeten, ha mi mondjuk drágában vásároljuk a gázt, az oroszok meg leállítják a gázszállítást. Ki fog itt engedni, vagy mi lehet itt a kompromisszum szerinted? Megtörtént az, hogy végleg elzárják a gázt, és azt mondják, hogy oké, akkor nincs több?
De ezt nem zárom ki, bár még egy hangsúlyozom, az abszolút irracionális lépés lenne az oroszok részéről. Valóban jól mondtátok, tehát ez Európának is nagyon fájna, és Oroszországnak is nagyon fájna. Az a különbség a kettőnk között, hogy Európa 3-4-5 évnyi fájdalom után ezt túlélné, abban nem vagyok biztos, hogy Oroszország ezt túlélné. Ugyanis nekik a bevételeiknek a nagy része az olaj- és gázbevételekből jön. Tehát gyakorlatilag, hogyha ők lekapcsolják a gázt, akkor nincs bevételük.
Ne ők építik ki az alternatív megoldásokat, hogy hova vigyék a gázt, vagy hogy kinek szállítsák? Tehát amit mondjuk ők nem tudnak az Európai Unió irányába eladni, azt viszik Kína felé, viszik India felé, megkezdték ennek az infrastruktúrának az építését?
Megkezdték, de azért ez egy hatalmas infrastruktúra, és arányaiban még mindig Európa messze a legnagyobb vevőjük, kőolajban is egyébként, nem csak földgázban, földgázban pedig különösen. Hát csak egy-két számot hadd mondjak, ugye 155 milliárd köbméter volt, amit 2021-ben eladtak felénk, ezzel szemben Kínának összesen adtak el 10 milliárd köbmétert.
Tehát, a felénk az az Unió felé, ugye? Igen.
Itt Európáról beszélek mindig, mert ez egy egységes gázpiac, tehát igazából Magyarországot sem lehet külön kezelni, mert teljes mértékben integrálva vagyunk. Gyakorlatilag az összes szomszédos országgal össze vagyunk kötve, kivéve Szlovéniát, de az is épül. Szóval ez egy integrált európai egységes gázpiac, úgyhogy amikor felülről beszélek, akkor mindig Európáról gondolkodok.
Na, akkor kicsit azért beszéljünk már tényleg rólunk. Most a mi gáztározóink hogy állnak, ha és amennyiben a Bulgárián keresztül ideáramló gáz valamilyen oknál fogva megáll, mondjuk a bulgárok miatt, akkor van-e alternatív megoldásunk?
Hát nem jó hírek vannak, ugyanis Magyarország relatív helyzete az rossz, tehát itt az alternatívák közül az egyik legkevesebb pont Magyarország, illetve egész Közép-Kelet-Európa számára van. Másrészt a gáztárolóknál a töltöttség jelenleg nagyon alacsony, kb. 1,2 milliárd köbméternyi gázunk van a stratégiai készletekkel együtt. Egyébként ez egy erősebb téli hónap fogyasztása Magyarországon, tehát összehasonlításképpen ezt mondom el. Nyilván egyet lehet ilyenkor tenni, egységesen fellépni, egységes piacot ugye fenntartani, és adott esetben be lehet Nyugat-Európa felől hozni gázt, illetve igyekezni felpörgetni azokat a beruházásokat, például az adriai LNG terminált, ami majd később tud alternatív forrás biztosítani nekünk.
Mi a helyzet a legendás makói gázmezőkkel?
Jó mélyen vannak, és nagyon kénes a gáz, úgyhogy egyelőre még nincs arról hír, hogy a magas árak ellenére hozzányúlnánk ehhez. Valószínűleg még technológiai is fejlődik jelne. Tehát itt ez egy nehezen kitermelhető dolog. Nagyon jó lenne, ha valaki meg tudná csinálni, tehát az a helyzetünket nagy mértékben javítaná, de én kicsit szkeptikus vagyok, hogy ilyen nagy mélységben, ilyen nagy kéntartamú gázt fel lehet-e hozni gazdaságos, vagy megfelelő megtérülés mellett, mert az is fontos egy beruházónak.
Azért ez meglepte az Uniót, hogy egyszer csak az oroszok elzárták a gázt, nem?
Hát szerintem Németország komoly hibát követett el. Tehát itt teljesen rábízták az energetikájukat az orosz földgázra, egy olyan valakire, aki ezzel egyébként keményen visszaért. Én azt szoktam mondani, hogy ez a putyini krími háború, vagy ukrán háború, ez részben Angela Merkel politikájának köszönhető. Hát nem nyitották volna ki ennyire ezt a kapcsolatot, Oroszország nem keménykedne most.
Itt még egy érdekes kérdés fölmerült, egy valószínűleg hozzáértő ember írta, hogy olyan nincs egyébként, hogy itt csak elzárjuk a csapot. Tehát ha elindítjuk a gázkitermelést,
azt nem tud megállítani,
azt nem, nagyon nehéz.
Meggyújtod, elégeted.
Igen, igen, de, tehát hogy akkor az oroszoknak ezt megadni kell, mert ő egyébként mi a francot csinálja?
Az jön föl a földből, igen, földgyújtja.
Igen, de egy kis mennyiséggel még el tudnak ők is bánni, tehát megpróbálják eltárolni saját iparukkal ugye feldolgozni ezt a földgázt, de valóban az van, hogyha még az egész európai termelést lekapcsolják, akkor nem tudnak más csinálni, csak azt, hogy visszafolytják saját termelésüket. Itt azért annyi van, és ezt mondjuk korábban egy picit én is rosszul tudtam, hogy a gázmezők esetében azért el lehet folytani a gázmezőket úgy, hogy visszakapcsoláskor ezek újra működjenek. Az olajnál más a helyzet. Az olajnál ott sokkal inkább az van, hogyha lekapcsolod azt az olajkutat, főleg ha ez egy érett olajkút, mint ami Oroszországban van jellemzően, akkor ezeket nem lehet visszaindítani. És hát ennek mondjuk az a hatása, hogy ha egyszer lekapcsoltad azt a régi olajkutat, akkor az gyakorlatilag az enyészeté lesz.
De most azért összefoglalva a jelenlegi gázárakat és ezt a fajta feszültséget, azért azt lehet érezni, hogy ezek a fajta szankciók azért ez nagy tökölövés és saját magának az unióval kapcsolatban. A gazdagabb államoknak is, a szegényebb államoknak meg pláne. Tehát most már nem egy európai vezető mondja, hogy ezek a fajta szankciók így ebben a formában nem működnek. Ez egész európai gazdaságot visszavetheti, nem? Az ilyen gázárak. Tehát, hogy itt nem, hogy növekedés nem lesz, tartós recesszió lehet akár a gázárak miatt. Vagy az elszálló gázárak miatt. Nincs, nyilván nem foglalkozol így külpolitikával, csak a gázárban vagy érintett, én értem, de hogy nincs erre valamiféle megoldás? Vagy mi lehet itt a köztes dolog? Most oroszok is nagyon keménykednek, az unió is nagyon keménykedik, a gazdagabb államok azt mondják, oké, mi megoldjuk máshogy, de hát azért nem mindenki olyan gazdag, és nem mindenki tudja megoldani máshogy.
Egyetértek, és egyre több külpolitikát vagyok kénytelen is olvasni, hiszen ez határozza meg alapvetően a gázpolitikát is. Ugye itt Európának el kell döntenie, hol az egyensúly, a szankciós politika, Oroszország megállítása és a saját gazdasági érdekei között. Még egyszer hangsúlyozom, szerintem Németország komoly hibát követett el, hogy ilyen mértékben ráutalta magát az orosz gázra. Egy olyan ország, ami egyébként iparában ugye a világ harmadik legnagyobb állama, tehát ez egy teljesen átgondolatlan politika volt, és ennek a következményeit kénytelenek vagyunk átélni most, és teljesen igazatok van, én azt látom, hogy ez az egész folyamat nem egy éves folyamat, tehát ez valószínűleg 4-5 évig rá fogja nyomni a bélyegét az egész európai növekedésre. Körülbelül ennyi idő kell ahhoz egyébként, hogy teljesen le tudjunk válni az orosz földgáztól, és akkor ez a zsarolási pozíció, amit Oroszország bír, ez megszűnik.
Te arról hallottál már valamit, hogy elképzelhetően előkészítenek egy megoldást Brüsszelben, egy törvényjavaslatot, ami arról szól, hogy 18 fokban határoznák meg az épületek maximális belső hőmérsékletét? Ez lehet realitás, hogy a brüsszeli bürokraták azt gondolják, hogy gyerekek, megoldjuk, hát kicsit megfagyunk, de nem baj. Mindenki járuljon hozzá az ukrán válsághoz, nem fűtünk, nem használunk klímát, télen 18 fok lesz a középületekben. Hallottál erről valamit, hogy ez előkészülhet egy ilyen törvényi szabályozás? Egészen szürreális.
Igen, tehát vannak ilyen elképzelések, de azt hozzáteszem, hogy azért ez nem ennyire szélsőséges, mint ahogy ezt itt gondoljátok, hogy mondjuk. Itt tényleg arról van szó, hogy egy egészséges, normális mértékbe vegyük vissza például a fűtési célú felhasználást. Tehát, hogyha mondjuk 24 fok helyett 20 fokban vagyunk, az önmagában mondjuk a fűtési felhasználásnak akár...
Tehát majd az unióból megmondják nekünk hárma, hogy hány fok legyen a lakásunkban.
Hát van egy másik alternatíva, hogy elengeded a piacot, és elengeded a piacot, akkor egyszerűen olyan drága lesz az ár, hogy kénytelen vagy így tenni, tehát a kiszorul magyarul a piac egy részéről, a fogyasztók egy része, hiszen képtelenek lesznek megfizetni a földgázt. Erre jött inkább az a javaslat, hogy próbáljunk együtt racionalizálni, mert akkor az egész közösség jobban járhat, mint hogyha teljesen piaci alapokra helyezzük ezt a dolgot, és mondjuk azt mondjuk, hogy a magas ár az majd megoldja a kérdést.
Kicsit olyan, mintha ez itt néhány embernek tényleg elment volna az össze. Nem?
Én ezzel nem értek egyet. Nézzetek, ha körbenéztek, az elképesztő pazarlás van ebben a nyugati világban, mert nagyon olcsó az energia. Az elmúlt 10 év nagyon olcsó energiát hozott. Most kezd valahol az energia visszaállni arra a szintre, szerintem, ami normális. Hát én azt hiszem, hogy ezek a lépések egy része indokolható lenne, nem kíván akkora áldozatot azért, mint ahogy felnagyítják ezt a sajtóban.
Tamás, nagyon köszi, nagyon még sok köszi. Minden történik, nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked!
Köszönjük szépen
Fletcher Tamásnak, az Erste Gáz és Olajipari jellemzőjének. 8:01 perccel jövünk mindjárt a hírek után.